Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Gedő Ágnes
és Somogyi Viktória.
Csütörtöki adásunk tartalmából.
Ferenc pápa kinevezte Philadelphia új érsekét. A Szent Szék támogatja a tárgyalásos megoldást a Közel-Keleten.
Folytatódik Rómában a Szent Ágnes napi bárányok megáldásának ősi hagyománya.
Az ige az igazi világosság, Martos Balázs atya elmélkedése az évközi harmadik vasárnapra.
A pápa kinevezte Philadelphia új érsekét. Ferenc pápa elfogadta Charles Chaput kapucinus Philadelphia eddigi érsekének korára való tekintettel beadott lemondását, és utódául kinevezte Nelson Jesus Perezt Cleveland püspökét.
Nelson Jesus Perez 1961-ben született Miami-ban. Pszichológiából szerzett diplomát 1983-ban, majd általános iskolában tanított Puerto Rico-ban. Pennsylvániában végezte egyházi tanulmányait 1985 és 89 között. 89-ben szentelték pappá. Ezt követően káplánként szolgált egy philadelphiai plébánián, majd az érsekség hispán pasztorációs irodájának igazgató helyettese lett. 1993-ban létrehozta a Katolikus Intézmények az Evangelizációért szervezetet, amelynek igazgatójaként folytatta munkáját. 2002-től plébánosként szolgált Philadelphiában, majd 2012-ig Westchesterben. 2003 és 2005 között tagja volt a philadelphiai érsekség presbiteri tanácsának, emellett pszichológiát és vallási tanulmányokat tanította a philadelphiai La Salle Egyetemen 1994 és 2008 között.
1998-ban pápai káplán kinevezést, 2009-ben prelátusi rangot kapott. 2012-ben püspökké szentelték, és a New York-i főegyházmegye Rockville Center városának segédpüspöke lett, ahol a hispán apostolkodás püspöki helynökeként is szolgált. 2017-ben Cleveland püspökének nevezte ki Ferenc pápa. Az amerikai püspöki konferenciában a kulturális sokszínűség az egyházban elnevezésű bizottság elnöke, a vezetőbizottság és a vallásszabadsággal foglalkozó bizottság tagja. Angol és spanyol nyelven beszél. A Szent Szék támogatja a tárgyalásos megoldást a Közel-Keleten. Fenn kell tartani a párbeszéd fonalát a közel-keleti konfliktusok megoldásában. A Szent Szék állandó ENSZ megfigyelő missziójának ügyvivője erre emlékeztetett New Yorkban.
A Szent Szék támogatásáról biztosítja a nemzetközi közösséget a tárgyalásos megoldások keresésében, illetve a béke iránti elkötelezettségben. Az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén a közel-keleti helyzettel, benne a palesztin kérdéssel foglalkoztak. Fredrik Hansen prelátus felszólalásában idézte Ferenc pápának a diplomáciai testülethez intézett gondolatait. A pápa aggodalommal figyeli a térségből érkező híreket, az Irán és az USA közötti feszültséget, az Irakot és Líbiát érintő válságot, amely egy nagyobb léptékű konfliktus kialakulásával fenyeget. Ezt szeretnénk elkerülni, tehát rendkívül fontos, hogy ezeket a kihívásokat holisztikusan, átfogóan kezeljék. Hasonlóképpen elengedhetetlen a nemzetközi közösség elkötelezettsége a nyílt és építő párbeszéd iránt, amely a 75 éve alapított ENSZ alapelvein nyugszik.
A Szent Szék és a pápa továbbra is figyelmet kér Jeruzsálem, a Szentváros, a békevárosának hivatása iránt, hangsúlyozta Hansen prelátus. Fenn kell tartani Jeruzsálem status quo-ját, mivel az ott található szent helyek kedvesek a zsidók, a keresztények és a muzulmánok számára. egyben pedig az emberiség kulturális örökségének fontos részét alkotják. Ferenc pápa január elejé beszédében, amelyet a diplomáciai testülethez intézett, sürgősen a nemzetközi közösség támogatását kérte az izraeli-palesztin béke folyamathoz. Az ENSZ főtitkár decemberi jelentésében arról beszélt, hogy ellenkező esetben a helyzet tovább fog romlani, és csökken az 1967-es két állam megoldás megvalósításának tényleges lehetősége. Az egész térségben alkalmazni kellene Ferenc pápa javaslatát, amit Izraellel és Palesztinával kapcsolatban mondott. Hasonlóképpen az egész világon, ahol az ENSZ 75. születésnapján sok ember él nehézségek között, várva a béke, a biztonság és a jólét elérkezését.
A pápa nem feledkezik el Szíriáról sem. Félő, hogy a csönd árnya borul a háborúra, ami az elmúlt 10 évben elpusztította az országot. A pápa megfelelő megoldásokat sürget azért, hogy a szeretett szír nép újra megtalálja a békét és az újjáépítést. Hansen prelátus emlékeztetett arra is, hogy a pápa felemelte szavát a közöny ellen Jemennel kapcsolatban, ahol a konfliktus a közelmúlt egyik legsúlyosabb humanitárius válságát idézte elő.
Folytatódik Rómában a Szent Ágnes napi bárányok megáldásának ősi hagyománya. A római vértanú szent ünnepén január 21-én áldják meg azokat a bárányokat, amelyeknek gyapjából szövik az úgynevezett palliumokat, azt a fehér liturgikus tólát, amelyet a pápa ajándékoz Szent Péter és Pál ünnepén az új metropolita érsekeknek.
Tiszta, szűzies, szemérmes. A görög gyökerű hágnószóból származó ágnest korábbi magyarázatok a latin agnus bárány szóból eredeztetik, amiben a szent sorsa is előrevetítődik. A vértanú szentet miután megtagadta a római prefektussal való házasságot, halálra ítélték, s végül torkon döfték épp úgy, ahogy a bárányokat volt szokás leölni. Az ikonográfiában Ágnest gyakran bárányokkal ábrázolják, a tisztaság és az áldozat jelképeként, a kezében tartott pálmaág pedig vértanúságára utal. Liturgikus ünnepét január 21-én tartja a világegyház, ugyanis ezen a napon ölték meg a római szentet valószínűleg a 4. század elején. Ezen a napon áldják meg hagyományosan a bárányokat, amelyek gyapjából készülnek a palliumok. Korábban a pápák végezték az áldást, idén a falakon kívüli Szent Ágnes bazilikában Franco Bergamin atya, a lateráni kanonokok főapátja áldotta meg a két kis bárányt.
Ezeknek a bárányoknak a gyapja szolgál majd a palliumok elkészítéséhez. Az 5 cm széles fehér gyapjú szalag egy főpapi jelvény, amelyre 6 fekete keresztet hímeznek selyemből, és a mise ruhára veszik föl. 3 díszes tűvel rögzítik elől-hátul. A pallium jelképezi azt a szoros köteléket, amely a pápa és a metropolita érsekek között fennáll. A liturgikus ruhadarabot minden év június 29-én Róma város védőszentjeinek ünnepén megáldja a pápa, majd az apostoli nunciusok adják át az új érsekeknek.
Franco Bergamin atya, a lateráni kanonokok főapátja, elmondta, hogy kutatásai alapján már a 4. századtól említik a bárányt Ágnessel kapcsolatban, éppen a vértanú sírjánál, liturgikus ünnepén, mint egy azt üzenve, itt van a szent. A 6. századtól találjuk nyomát annak, hogy megáldják a bárányokat Ágnes sírjánál. A hagyomány pedig töretlenül folytatódik napjainkig. Az állatokat a Szent Ágnes bazilika kanonokjainak kellett biztosítania, és a lateráni Szent János káptalantól kapták azért cserébe, hogy az ünnepekkor ott szolgáltak. Szokás volt, hogy a pápák megáldják a bárányokat, mielőtt azokat átadták a Szent Cecília nővéreknek.
A bárányokat a római Trefontáne trapista kolostor szerzetesei adományozzák jelenleg, akik 20 évvel ezelőttig maguk tartották az állatokat. Most a városiasodás következtében teljesen átalakult a kép, magyarázza Emanuele Ljapczynski perjel. Már nem ők nevelik föl a bárányokat, hanem a pásztoroktól veszik közvetlenül, és átadják a názáreti szent család apácáinak. Ők gondozzák a bárányokat, mossák, ápolják, hogy felkészítsék a falakon kívüli Szent Ágnes bazilika ünnepségére. Ez a tradíció 1884 óta él, az alapító boldog Frances Szidliszkának köszönhetően. A nővérek még egy kis mellényt is adnak rájuk. Az egyik bárányon piros, a szent vértanúságának jeleként, a másikon fehér a mellény, Ágnes szüzességére emlékeztetve. Ugyanezek a színek köszönnek vissza a fejükre helyezett virágkoszorún is, a fülükön pedig masnik vannak. Miután így felöltöztették őket, a bárányokat egy-egy kosárba helyezik, és elviszik a Szent Ágnes templomba.
A lateráni kanonokok főapátja itt bemutatja a Szent Misét, és megáldják a két bárányt. Az állatokat a Szent Ágnes és tejtestvére Szent Emerencia erekjék fölött lévő oltárra helyezik. Emerencia két nappal Ágnes után halt meg. Katekumen volt, és a keresztség felvételére készült. Imádkozott Ágnes sírjánál, kihurcolták a templomból és megkövezték. Ágnes a fiatalok szentje, a fiatal lányok tanúságtevője, húzta alá Bergamin atya. Ma is beszélnek róla hite Krisztus követése miatt. Krisztus az egyedüli jegyesen, mondta a szent, és nem félt a haláltól sem, hogy egészen őt kövesse. Én itt a Szent Ágnes templomban voltam plébános, és láttam, hogy sok fiatal a világ különböző tájairól mindig eljött a sírjához.
A báránykák útja aztán a Szent Ágnes bazilikából a Szent Cecília bencés kolostorba vezet a Trastevere negyedbe, ahol az Isti Sunt Agni Novelli énekkel fogadják őket, szeretettel gondozzák, cumis üvegből etetik őket. Maria Giovanna Valenciano apátnő elmondta, hogy a nővérek kialakítottak az állatoknak egy kis házikót, ahol szalmán fekszenek, elektromos radiátorral fűtenek nekik, mindig van vízük és egy kis karám, ahol mászkálhatnak. Tavasszal nyírják meg őket, de a palliumok elkészítésével nem várnak addig, hiszen hónapokba telik, mire a végére érnek a munkának. Sok lépésből áll a folyamat. A nyers gyapjúból fonal lesz, amit mosni, bolyhozni kell, ettől lesz puha. Majd a fésülés után következik az igazi szövés, amit a mai napig kézzel végeznek az apácák. Egy speciálisan a pallium méretére beállított szövőszéken dolgoznak. A kolostorban van néhány fa szövőszék, ami a textiliparáról híres Prátóban készült a múlt században, sőt az egyik a 17. századból való.
Miután elkészült az anyag, fekete selyemből elkészítik rá a kereszteket, végül pedig június 24-én, keresztelő Szent János ünnepén átadják a pápai liturgikus hivatalnak. Ő volt ugyanis az a szent, aki megelőzte Jézust, és őt Isten bárányának nevezte. A két kisbárány gyapja a pápa palliumához kell, de a többi palliumhoz más gyapjúra is szükségük van a nővéreknek, akik nagy gonddal, odaadással és szeretettel végzik ezt a munkát az egyház és a pápa iránt.
Az ige az igazi világosság. Martos Balázs atya elmélkedését hallják az évközi harmadik vasárnapra.
Isten igéje szólal meg a proféták ajkán, visszhangzik a hívők szívében, titokzatosan átjárja és bevilágítja az egész teremtett világot. Az idők teljességében világra születő fiút sem lehetett másként hívni, mint Isten igéjének, hiszen általa teremtette a világot. Róla jövendőltek a proféták, és ő szegődött úti társul az emberek hívő keresők mellé, hogy létüket, életüket megvilágosítsa. Vasárnapi szentírási szakaszaink ezt a különös visszhangot adják tovább, ennek készítenek utat. Amikor egy üzenetet hallunk, valójában mindig az a fontos, amit mi meghallunk belőle, ami hozzánk elérkezik, ami minket megérint. De ezeket az érintéseket és üzeneteket éppen azáltal mélyíthetjük el és tehetjük elevennebbé, hogy megfigyeljük őket, hogy feltárjuk erejük forrását, hogy ránézzünk, honnan jönnek és hogyan akarnak célt érni. Az üzenet lényege az evangéliumban szólal meg. Jézus az, aki fényességként, ragyogásként bejárja Galileát, meghívja a mennyek országába mindazokat, akik ezen a valaha pogány vidéken laknak. Máté evangélista nem mulasztja el, hogy ezt a belépést és megérkezést egy jövendőlés beteljesedéseként, visszhangjaként értelmezze. Izajás próféta szavait idézi Zabulon és Neftali vidékéről. Izajás próféta szavait idézi Zabulon és Neftali vidékéről, a népről, amely mindeddig sötétségben járt, de most nagy fényesség ragyog rá. Több gyümölcsöt hoz az ige hallgatása, ha a gyökereit, az első megszólalását is alaposabban megértjük. Az ige csak akkor táplál, ha éhezünk rá. Az alaposság lehet időhúzás és rejtőzködés is. A prófétai szó eredeti összefüggését és értelmét is úgy érdemes keresni, hogy Isten örök igéjének csodájaként tekintünk rá. Az ószövetségi szövegek gyakran konkrét emberi vonatkozásaikkal döbbentenek meg. Az evangéliumi szöveg a fény és sötétség ellentétére épít, ám nem fedi fel, miféle sötétségre gondol. Izajás szövege ennél sokkal konkrétabb. Zabulon Jákob tizedik fia volt, a bibliai elbeszélés szerint utódaiból származott Zabulon törzse, amelynek lakóhelye törzsi területe a Galileai tengertől nyugatra helyezkedett el. Neftali törzse az előbbitől északra lakott, területe egész Libanon hegyeinek déli nyúlványaiig tartott. Ezen a területen érkezett Izrael földjére a régi kereskedelmi főút, a Via Maris, a tenger útja, ám rajta nem csak kereskedők karavánjai, hanem az északi veszedelem is, amelyet hol asszíroknak, hol babiloniaknak, hol meg perzsáknak, vagy később szíreknek kellett nevezni. Amikor Izajás próféta Krisztus előtti 8. században az Emmanuelről, a velünk lakó Istenről jövendőlt, azt is látta már, hogy asszír csapatok dúlják fel az északi országrészt, éppen azt a területet, amelyről itt szó van, Zabulon és Neftali vidékét. Szavait, amelyek a megkínzott vidék számára békét és megkönnyebbülést hirdettek, új meg új korok igazolták. Az első asszír hódítás után rövid fellélegzés következett. 100 évvel később, Józsia idején újabb átmeneti béke. Az asszír fogságba hurcolt népcsoport sorsa bizonyára a babiloni fogságba indulók számára is intőjel, illetve remény forrása volt egyszerre. Izrael sorsa a megaláztatás és a hazatérés, az elnyomatás konkrét tapasztalata és a megkönnyebbülés az ajándékba kapott szabadság között hullámzik évek és évszázadok között. A két északi törzs, amelyek rendre először esnek áldozatul az északról betörőknek, nem csak elmélkedett a világosság és sötétség ellentétéről, hanem mindennapi valóságában várta újra meg újra a békét, a megértést, az összetartozást, az elvetett mag érését és aratását, a bőség és ünnep pillanatait. Izajás részletének vége Midiánt említi. Úgy tűnik, ez az utalás Gedeon bíráskodását, a midiánitákkal szembeni csodás győzelmet idézi fel, amelybe az említett két törzs is bekapcsolódott. Harcoltak, de a győzelmet Istentől kapták ajándékba. Koronázza minden emberi erőfeszítésünket, igazság keresésünket, ilyen isteni ajándék. Az ige, amely a világba érkezett, világosítson meg, és vezessen az ő útjain minket is.
Az ige az igazi világosság. Martos Balázs atya elmélkedését hallották az évközi harmadik vasárnapra.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért.
Megköszönve figyelmüket, búcsúznak a szerkesztők
Somogyi Viktória
és Gedő Ágnes.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.